Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 14-én csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket. A mai nap gondolatát Kurt Tepperbeintől kölcsönöztem. Ő így fogalmazott, idézem. A pozitív gondolkodás azt jelenti, hogy felismerem, minden, ami van, engem szolgál, és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Ennél fogva minden jó. Úgynevezett negatív nem is létezik, csupán olyan kellemetlen jóról beszélhetünk, amelynek bekövetkeztét én tettem szükségessé. Természetesen ma is szeretném köszönteni ezt a szép mai napot. Köszöntlek szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de azt, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, e szép mai napon is. Amen. Most a folytatásban javaslom, hogy tekintsük át együtt az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Bonifácokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd a folytatásban fellapozzuk a kalendáriumot, és felelevenítjük május 14-e fontosabb, jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz is kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Mária, az emberélet igének anyja, és mi édesanyánk. Íme lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük tőled, Urunk, nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tiéd leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakítsd ki bennünk a anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a te Jézusod életét. Égi királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy tiszta és méltó legyen a szent szeplőtlen áldozathoz. Tégy szenté bennünket, jóságos anyánk. Szenté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint szíved kéri tőlünk, és fórón kívánja. Ámen.
hallgassák meg híreinket.
Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett, nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság, és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűz anyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot. Növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anya Szent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Ci crescen tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szentatya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leo azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leo pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leo pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leo megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
Leo pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követőjében alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leo pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Vuolo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősség tudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólóan összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szent Atya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben mutta továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádiumban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt rádiunk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától Szent Mise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiunk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egrieseki palota díszudvarán. Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett, nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották. Thank you.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Május 14-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő bonifácokat. A bonifác a latin bonifácius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő. A bonifác a magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. A bonifácok védőszentje az a Szent Bonifác vagy Bonifácius, aki a németek angol szász származású apostola volt, vértanú. Fuldai sírja a német katolicizmus lelki központja. Ő 754-ben hunyt el. És a bonifácok védőszentje lehet még az a Bonifácius vértanú is, akinek nevét a pápa adta az előbb említett püspöknek. Római volt, de Tarzusban, Szent Pál szülővárosában szenvedett vértanúságot 306 körül. Ő az egyik fagyos szent. Közismert bonifácok még Montferratti Bonifác, valamint első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Bonifác pápa. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Bonifác nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.
Card she sends me with her regards. Oh, barroom eyes shine vacancy. To see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on file. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Girl, give me time to cover my tracks. She said, here's your mirror and your ball and jacks. But they're not what I came for. Oh, I came for so much more. And I know. To my ambulance, your pulse is getting weak. Reveal yourself all to me now, while you got the strength to speak. 'Cause they're waiting for you at Bellevue with their oxygen masks. But I could give it all to you now, if only you could ask. Don't call for your surgeon, even he says it's late. It's not your lungs this time, but your heart holds your fate. Don't give me my money back, don't want it anymore. It's not that nursery mouth I came back for. It's not the way you're stretched out on the floor. I've broken all your windows and I ran through all your doors. And who am I to ask you to fight my wars? You should know that. I came for you.
Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Május 14-én, csütörtökön, javaslom most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1889-ben Győrben született Zechmeister László vegyész, akit elsősorban a kromatográfia területén végzett munkássága tett híressé. Zechmeister László a Zürichi Műszaki Egyetemen szerzett 1911-ben vegyészmérnöki oklevelet, ugyanitt 13-ban műszaki doktori címet nyert. Akkoriban többek közt cellulóz vizsgálattal és növényi festék anyagok kutatásával foglalkozott. Hadifogságba került az első világháborúban, majd hazatérte után több egyetemen is dolgozott. Részt vett izotóp kutatási kísérletekben, és Csolnoki Lászlóval együtt kromatográfiával és karotinoidokkal kapcsolatos kutatásokat végeztek. 1941-től az amerikai Pasadénában volt professzor a California Institute of Technology szerves kémiai tanszékén. Itt elsősorban a sztereoizomerek tanulmányozásával foglalkozott. Nem sokkal halála előtt díszdoktori címet adományoztak neki. 1912-ben Budapesten született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, színházi szakíró, kritikus. 1935-ben jogi diplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol történelemből is lediplomázott. Dolgozott dramaturgként, újságíróként, lapszerkesztőként is, tanított színház és drámatörténetet és verstant. Jó barátságban állt Kosztolányi Dezsővel, Kassák Lajossal, Hóman Bálinttal, Lukács Györggyel. Évtizedekig tanított a színművészeti főiskolán. Elsősorban történelmi regényeket és drámákat írt. Munkásságát különböző díjakkal is elismerték, így többek között 51-ben, 54-ben és 75-ben József Attila díjat kapott. 95-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki, 97-ben pedig Budapest díszpolgára lett. 79 éve 1931-ben született Domonyban Huszárik Zoltán magyar filmrendező, akinek nevéhez olyan közismert filmek köthetőek, mint a Szimbád, a Csontvári, a Holnap lesz fácán és a Kapriccio. 1933-ban Budapesten született Bácskai Lauró István filmrendező. A Balázs Béla stúdió alapító tagja volt, a MA film rendezője. 89-től a Lauron Kft. Ügyvezető igazgatója, számos játékfilmet és tévéfilmet rendezett. 1975-ben készült el a Kemény kalap és krumplior című filmje, mellyel elnyerte a Tévés Világfesztivál nagy díját. És a folytatásban is maradunk még mindig a filmrendezőknél, hiszen 1944-ben született George Lucas, producer, író, rendező, akinek nevéhez a Csillagok háborúja és az Indiana Jones filmek is köthetőek. 1950-ben Balmazújvárosban született Kálai Bori, Katona Irén néven, magyar színésznő. Remek tánc és énektudású művész, főleg zenés darabokban, elsősorban operettekben, opera és dalesteken szerepel szoprán énekesként. 1966-tól a Miskolci, 68-tól a Szegedi Nemzeti Színházban, 69-től pedig a Debreceni Csokonai Színházban játszott. 1988 óta szabad foglalkozású. Alapító tagja az Interoperett társulatának. 2005-től érdemes művész. Lánya Fonyó Barbara színésznő. 1953-ban Budapesten született Gyabronka József, magyar színművész. Gimnáziumi tanulmányai idején került először kapcsolatba a színészettel. 69-től szerepelt a Pince Színházban. 75-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán és a Madács Színházhoz szerződött. 91 és 94 között Montrealban játszott. 94-ben a Győri Nemzeti Színház tagja lett, valamint 99-től 2002-ig a Bárka Színházban játszott. 2002 óta a Krétakör Színház tagja. 1975-ben szerepelt először televízióban, Molière Tudós Nők című művéből készült tévéjátékban. A Zseb TV című gyermeksorozatban vált ismerté Móka Miki megformálásával. Első játékfilmjem az Égigérő Fű című gyermekfilm volt 1979-ben. Gyabronka József közismert szinkronszínész is, hiszen olyan rajzfilmekben hallhattuk a hangját, mint a Vuk, a Vili a veréb, vagy a Vízipók csodapók. 1969-ben Melbourne-ben született Kate Blanchett, Oscar-díjas ausztrál színésznő, aki miután megszerezte diplomáját az ausztráliai National Institute of Dramatic Arton, elsősorban színpadon dolgozott. Eljátszotta Miranda szerepét a Viharban, Ophéliát a Hamletben és Ninát a Sirályban. Mindemellett láthattuk őt a Gyűrűk ura trilógiában, a Tehetséges Mr. Ripley és az Elizabeth című filmekben. Ez utóbbiért a legjobb női főszereplő Golden Globe díját is elnyertem. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt egy ilyen május 14-i napon hunytak el. 964-ben hunyt el 12. János pápa. 12. János néven lépett trónra a történelem 132. pápája. János a pápaság történelmének egyik fontos választópontján uralkodott. Az egyházfők ebben az időben kerültek szorosabb viszonyba a megalakuló német-római birodalom uralkodóival, amely az elkövetkezendő évszázadok meghatározójává vált. 1980-ban Budapesten hunyt el Bulla Elma, Kossuth-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. 1998-ban hunyt el Frank Sinatra, amerikai énekes és Oscar-díjas színész, akinek becenevei The Voice, vagyis a hang, és az Old Blue Eyes, az öreg kék szemű voltak. A 40-es évek elején lett sikeres szólóénekes, az 50-es években azonban csökkent iránta az érdeklődés, de 54-ben karrierje új lendületet kapott, amikor a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat ítélték oda neki, a Most és mindörökké című filmben nyújtott alakításáért. A 60-as években volt pályája csúcsán, amikor összesen 6 Grammy-díjjal jutalmazták, és ugyanekkor születtek a legnagyobb slágerei is. Frank Sinatra nevéhez többek között olyan slágerek köthetőek, mint a Strangers in the Night, a My Way, vagy a Something Stupid, melyet lányával együtt Nancy Sinatrával énekelt. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most pedig néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. Ki gondolná, hogy 1853-ban történt, hogy Gail Borden feltaláló nő szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. 1897-ben avatták doktorrá az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát. Hugonnai Vilma egy grófi család 5. gyermekeként született. 18 éves korában ment férjhez, és 3 gyermeket szült. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 1872-ben családja beleegyezésével beiratkozott, és 1879-ben orvosi diplomát is szerzett. 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. 1897-ben végül Magyarországon is orvosdoktorrá avatták, és ezt követően oktatással foglalkozott. Az 1907-ben megjelent, elsősorban női és gyermekbetegségekkel, valamint a szülészettel és gyermekápolással foglalkozó A nő mint házi orvos című könyvét sokáig az egészségápolás kézikönyvének tekintették. Egyik alapítója volt az Országos Nőképző Egyesületnek, hatékonyan küzdött a nők oktatásáért és a nemüknek megfelelő foglalkoztatásáért. 1908-ban indult útjára az első utasszállító repülő. És 1951-ben volt a Magyar Állami Népi Együttes első bemutatója a Városi Színházban. Végül, de nem utolsó sorban, 1955-ben aláírták a Varsói szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény volt. A közvetlen előzménye az eseménynek az volt, hogy az NSZK belépett a NATO-ban. Ezután a szovjet csapatok idézőjeles segítséget nyújtva a nyugati agresszorok ellen tovább állomásoztak a kelet-európai országokban. Az egyezmény inkább politikai eszköz volt, mint a kelet-nyugati katonai konfrontáció eleme. Kedves hallgatóink, május 14-i kalendáriumunkat hallották.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
degree. I'm really feeling frustrated. Why don't you take a pill and put a little trust in me, and you'll see. Don't freak out until you know the facts. Relax. Don't be stupid.
Kedves hallgatóink!